Kör és a Szépíró Társasága közös rendezvénye következik. Meghívott vendégünk ezúttal Spíró György, Kossuth Díjas író, drámaíró, tanulmányíró, professzor, költő. Már is elkezdem, belecsapok a lecsóba a közepébe. Hát ha már Homérosz is itt van, valahol itt hallgatózik, igaz, hogy vakon, de rögtön akkor hozzád fordulok. Hát akkor most itt az újdonság varázsával kezdem. Olyan alkotó vagy, amikor itt áttanulmányoztam a munkásságodat, hogy ami a szembe tűnik az embernek legelőször, az, hogy rengeteg műnemben, rengeteg műfajba dolgozol, ugye a epika, dráma, líra, tanulmányok, esszék, kritikák, tévékritikák is ebben, tehát ugye, és színházi kritikák, színészekről is, műfordítás. Viszont mi az, ami én számomra, mi az, ami egységbe hozta mindezt? Számomra a nézőpont hozta egységbe egy szemlélet. Ez már a verses kötetekben is, ami nagyon régen volt, a Szépirodalmi Könyvkiadónál Részpán szerkesztésében már ott megjelent ez a szemlélet, ami ezt a ezerféle műfajban, ezerféle írásban megjelenik, tehát ilyen sok rétegben egy szemlélet, ami a História címet viselő verses kötettel indul, aminek az első verse, a beharangozó verse, van egy ilyen rész benne, hogy mintha egy beszélgetés lenne ez, és van egy történelmi szó erre, szerepel ez a szó. A História, hát ez már nagyon, mondom, egyre jobban összefügg ebben a versben is, és az egész életművetben a Szent Szövetség. Valahol én ezt egy kulcsszónak érzem a művedben, az egész eddigiben, hogy mert nálad azért a lényeget kiemelve úgy éreztem, hogy az emberi személyiség, ami a művészetnek a lényege, a történelem által van meghatározva. Hogyha az embernek van ilyen szubstanciája egyáltalán, akkor nálad mindenképpen történelmi ez a szubstancia, hogyha egyáltalán szubstancia. És ez a történelmi helyzet, a Szent Szövetség, ez egy jó, de ez mi végül is? A napóleoni nagy radikalizmus után. De más állandóan felbukkannak ezek a dolgok. Tehát a Békecsászár című drámádnál is. Ott ugye a ókori római köztársaság bukása után, a polgárháború után játszódik a dráma. Egyébként ugye Shakespeare-i ambusokban, ugye a Blank Verse, tehát ez fantasztikusan jó. Tehát ugye egy óriási fülhallás is van ebbe. Egy olyan történelmi vákumnak vagyunk a tanúi, ahol mint egy alapkódszerűen a történelmi személyiség feltárulhat az azt elfedő ornamentika, dekórum mögül. Szóval mintha neked egy kicsit olyan lenne a művészeted, most egy nagyon meredek és vad hasonlattal, Cézannak, a festőnek volt egy ilyen elképzelése az impressionizmus után, hogy a látszat mögött alapvető struktúrák vannak. Nálad, mintha a történelemben lennének ezek a történelem alatt lenne egy másik történelem, ami szinte az antikvitás végzetszerűsége által van determinálva, és mintha ez határozná meg az embert. Tehát tudom, hogy amennyire ismerjük, hát hogy ha valakinek biztos mindannyian olvastuk Spíró György műveit. Ezekben a művekben rengeteg adat van. Nagyon részletes, lelkiismeretes, pozitivista alkotásmódra emlékeztető eljárás ez. De végül is emögött, mintha egy más dolog derengene föl, ez a bizonyos szemlélet. Egyrészt ez a szemlélet, ez nagyon pessimista. Egy másik vad hasonlatot hadd mondjak. Azt tudom, hogy amikor te egyetemista voltál, ugye a magyar, szerb, horvát, orosz szakon, akkor egy meghökkentő bejelentést tettél, hogy Rejtő Jenő milyen jó író. És hát Rejtő Jenőnél valóban megvan ez a pesszimizmus, hiszen a két formációban dolgozott, a légiós regények és a krimik paródiáit írta meg, de ott is volt egy ilyen pesszimista szemlélet, egy antropológiai pesszimizmus, ami szinte Vörös Martit is idézi, az ember sárkány fog vetemény, nincsen remény, mintha nálad is ez köszönne vissza. Hát egyébként Vas István azt írta, hogy te romantikus vagy, mikor a história megjelent, úgy tudom. Ez a nézőpont közös talán Rejtővel, de a megformálás teljesen más, mert ugye a paródia irányába ment, ugye ott Piszkos Fred, a kapitány, aki... Ez is majd erre később lehet, hogy vissza kéne térni, mert ugye azt nem tudom, hogy Rám ugye a fogságnak, a messiásoknak a hát szerintem főhőse, a rövidnadrágos, ugye a koccanásban. Egyfajta, én is tudom, hogy ott rengetegen vannak, és nem lehet, de én nekem mégis valahogy főhősnek tűnt. Tehát rövidnadrágos, Rám, talán Uriel is ide tartozik. Tehát ha ezt összevetem Piszkos Fred a kapitánya, teljesen más. Mert ugye Piszkos Fred a kapitány egy idős, aki kavarja a málnaszőrt, már egy idős ember, de mindig valahogy kifordítja a dolgokat, egyfajta külső szemléletet vesz föl, de úgy, hogy benne is van a folyamatokban, úgy, hogy azonosul is a dolgokkal, de tulajdonképpen ironikusan ki is fordítja, egy kívülálló pozíciója is van. A paródia jellegénél fogból adódóan, ott teljesen másról van szó, ott van egy ilyen operetszerű finálé, ahol ugye Holdvilág Charlie, vagy csak így mondom, hogy ott is vannak ilyen figurák, hogy Holdvilág Charlie, meg Cannibal Baby, Nagy Bivaj, ugye operetszerűen előjön a végén. Hát ez majdnem színházi dolog, a Piszkos Fred a kapitányból. Nálad valami, az irónia megvan, de nálad tragikus. Tehát ugyanaz az a kétségbeesett, pesszimista emberkép, ami egyébként Rejtőnél is, teljesen máshogy jön elő a megformálásban, és ezt már szinte a História című verseskötetnél is bejelentetted, ami nagyon önéletrajzi, de a novelláid is. Novelláid egyébként olyanok, mint a versek lennének, költemények. Tehát én tulajdonképpen a kérdésem az lenne, hogy ez a nagyon sötét, nagyon, nagyon pesszimista, nagyon tehát elképesztő dolgok, ezek, ha már itt vagyunk, és itt vagy te, és az ilyen események azért mindenképpen az embert helyezik középpontba. Hát hogy te tulajdonképpen így születtél már, vagy pedig valamilyen trauma ért, vagy valamilyen behatás, Bada tanár úr, akit ugye említettél, ugye a Magániktató című tanulmánykötetetben, ott jött ez a szemlélet? Vagy honnan jön ez a szemlélet, ami végigkíséri minden művedet?
Igen, hát ez körülbelül olyan kérdés, miért nem kötöttem még föl magam? Szóval ilyen szemlélettel nem érdemes élni, ugye hát borzasztó, réves. Na most szerintem én egyáltalán nem vagyok pesszimista, sőt, hát én úgy látom, hogy nem volt olyan pesszimista a jóslatom, aminél rosszabb ne következett volna, tehát én valójában nagyon optimista ember vagyok, mert soha nem tudtam azt a förtelmet elképzelni, amiben az ember úgy belekerül, meg belefelé megy, mondjuk a hazája. Szóval én ilyen rémes jóslatokat nem tettem, mint ami megvalósul a valóságban, úgyhogy szerintem én egyáltalán nem vagyok pesszimista. Valószínűleg itt sokan mondják ezt rólam, de azt hiszem, hogy itt van egy félreértés, hogy nem pesszimista vagyok, hanem valóban nem is biztos, hogy tragikusan, nem mindig tragikusan gondolkozom, de drámaian tudok gondolkozni. Tehát én abból indulok ki, hogy a konfliktusok nem arra valók, hogy feloldjuk őket. Ami igazi konfliktus, az megoldhatatlan. Én ezt látom a történelemben működni, az emberi történelemben, tehát nem egy elvont izé, hanem konkrétan. És soha még az emberiség egyetlen konfliktus se tudott megoldani, maximum annyi történt, hogy elhomályosult egy nagyon nagy konfliktus, és újak léptek a helyébe, amelyek aktuálisabbak és fontosabbaknak bizonyultak, vagy látszottak, de attól az eredeti, a korábbi konfliktus még tovább élt, és bármikor újra ki tud bukkanni. Én ezt látom működni, tehát az, ami igazán megoldhatatlan, az a tragikus konfliktus, az az igazi konfliktus. Ami megoldható, az nem is volt konfliktus egyáltalán. Na most ez nem azt jelenti, hogy az ember pesszimista. Szó nincs róla. A pesszimizmus az, hogy mindent borúsan lát, az optimista az a rosszul tájékozott pesszimista, ugye, mint a viccben is van. Nem. Tehát nekem nem volt ilyenem. Én csak azt láttam, hogy nem árt, ha íróként nem teszek úgy, mint hogyha az igazi mély konfliktusokat meg lehetne oldani. Na most az, hogy a történelem érdekli az embert, vagy nem. Én utáltam a történelmórákat, nekünk gimiben nem is volt történelmóránk. Volt egy nagy, bocsánat, hogy ezt elmondom, de érdekes. Szentírmainak hívták a tanár urat, akit 56-ban kirúgtak a közgázról, ő ott volt tanár. És ő tulajdonképpen német tanár volt. Annak idején 30-as években sokat volt Németországban, és hát 56-ban valami rossz fát tett a... Igen. És emiatt oda került egy Kültelki gimnáziumba, ahol én érettségiztem. Nekünk végig egyetlen történelmóránk nem volt. A tanár úr mesélt. Mesélte, hogy megnősült, hogy 20 éves felesége van, nem hittük, körbeadta a fényképét, körbeadta a személyazonosság igazolványát, vagy bejött az osztály, lejárt az osztály kilincse. Ugye? Bejött a kezében maradt belülről a kilincs, azt mondja, na most én ezt kidobom, kidobjam? Tessék, kidobta. Nem tudtunk kimenni. Szünet, de nem tudtunk ki, mert kidobta a kilincset. Ugye? Na, ilyen pasas volt a tanár. És negyed év felénél, szóval fél év után, valamikor február elején borzasztóan megijedt, hogy mindenki meg fog bukni történelmből, mert ő nem tartott történelmórák. Ez egyáltalán nem volt felelés, hanem úgy így felszólította, na, Andreides azt mondja, hogy pofára, kettes, most akkor beírok 5-1-est, 5 darab 5-öst, az 2-es leülhet. És így adta a jegyeket. Pofára. Nagyon megijedt, hogy mindenki meg fog bukni, és elkezdett letérdelt, és könyörgött az osztálynak, hogy tanuljatok történelmet, mert engem kirúgnak, és mi is borzasztóan be voltunk szarva, hogy mi lesz velünk érettség, és megtanultuk a történelmet. 2 hónapig, mint az állatok, magultuk a könyvet, mindenki 5-ösre érettség, nem hitt a személynek a szentírmai tanára. Hát na, ilyen osztályon még nem volt, ugye? Tehát engem abszolút nem érdekelt a történelem, meg nem is volt ilyen indítatás. A dolog ott kezdődött, hogy véletlenül rábukkantam az X-eknek a témájára. Egész véletlenül. Nem tehetek róla, kezembe akadt a dolog. És annyira őrült volt a történet, ugye, hogy talán van, aki olvasta, szóval, hogy egy bábkor, az orosz barát bábkormánynak a tagjai X álnéven írnak színikritikákat kollektíven. Ilyen hülyeség még nem volt a történelem. És akkor elkezdtem megnézni, hogy mi volt ez a történelmi korszak a lengyeleknél, és kiderült, hogy ez a Szent Szövetségnek a korszaka. Ugye 1815-ben költötték meg a Szent Szövetséget a napóleoni háborúk után, és az 1848-ig érvényben volt. És én úgy találtam, hogy a mi kádárkori Magyarországunk, meg az egész szocláger, ugye a szocialista világ, az valamilyen módon struktúrálisan hasonlít ehhez a Szent Szövetségi Európához. Na most utólag már megjelent az X-ek, amikor történészek elkezdték kutatni tőlem függetlenül, és rájöttek, hogy bizony hasonlít. Bizony hasonlít. Tehát ezt nem éreztem rosszul. És ez volt az oka, hogy abba a korszakba belementem, a lengyelek 10-20-as éveibe, meg hát ami előtte volt, meg egy kicsit utána volt, és akkor kezdett érdekelni ez a dolog, de meg kell mondanom, hogy nekem őrült nagy lukaim vannak a történelemben. Tehát amivel én külön nem foglalkoztam arról, nekem halvány gőzöm sincsen. Én nem vagyok történész, volt néhány korszak, amit meg kellett nézni. Hát volt egy kicsit későbbi lengyel korszak, az a jövevény meg a messiások, illetve a 2000 évvel ezelőtti mediterrán világ. De a többit én nem tudom. Pontosabban, nem egészen, mert a törökkor érdekelt. Ugye Magyarországon van, igen, két drámám is játszódik a törökkorban, meg a Balassi Mennyhárt, igen. Szóval két, Magyarországnak van két mítikus korszaka. A többi nem működik, de ez a két mitikus korszak benne van valahogy a lelkünkben. Az egyik a török kor. Ezt köszönhetjük például a Jókai regényeinek. Ugye török világ Magyarországon, meg sok minden egyéb. Hát meg azért nagyon nagy írók használták föl a török korszakot. Például a legnagyobb magyar drámaíró Vörös Sándor, akinél csodálatosabb drámaíró nincs a világon. Sajnos nem írt sokat, ugye, mert a magyar színház nem volt rá alkalmas. Hát a kétfejű fennavad az a török korban játszódik. És isteni. Aki nem olvasta, olvassa el. A kétfejű fennavad. Nincs a kétfejű fennavad. Csodálatos dráma. Fantasztikus. Ezt kéne a bankban helyett tanítani. Ez igazán Magyarország. Magyarország úgy megvan benne írva előre-hátra, oda-vissza, hogy csodálatos. Tehát ez az egyik mitikus korszak, a másik 1848-49. Na most terveztem megírni, meg kell mondanom. Terveztem sokáig, engem a reformkor érdekelt volna. Tudni, ami mítikus korszak, az közös nevező. Ott nem kell külön magyarázkodni. A török, bejöttek a törökök, itt voltak, ezt nem kell külön megmagyarázni. Az X-ekben én magyarázkodásra szorultam, mert senki nem tudja nálunk ugye a lengyel történelmet. Ha a török korban nyúlok, semmi, szultán, pasa, mindenki tudja, hogy miről van szó. Mindenki tudja. Na most a reformkor és 48, azt is mindenki tudja, az is, aki nem nagyon járt iskolába, még az is tudja, valahogy bekerül, ugye az anyateljel szinte, és én a reformkort szerettem volna megírni, aztán kiderült, hogy nem kutatható anyagok tömege van, amit máig zárólva vannak rendkívül fontos anyagok, és akkor lemondtam, nem kutatható a reformkor, bizonyos okokból. A mai napig tiltás van. És amit megírnak belőle, az csak úgy a felszínt érinti. Erről le kellett mondanom sajnos, de ezen kívül én nem ismerem a történet, fogalmam nincs, hogy mikor mi volt, mert nem foglalkoztam vele. Na most persze az ember úgy azt hiszi, hogy az elmúlt sok tízezer évben az ember mint olyan nem sokat változott biológiailag, meg a lelke se nagyon változott. Tehát van egy ilyen előfeltevésem, hogyha én valamilyen történelmi korszakhoz nyúlok, ami nincs nagyon régen, tehát mondjuk csak 2000 éve, azok ugyanolyan emberek voltak, mint mi vagyunk, és ha véletlenül a jövőben játszódó történet írok, mert olyat is csináltam már, akkor szintén olyan emberek lesznek, mint amilyenek mi vagyunk. Ennyi az én történelmi szemléletem, meg a pessimizmus.
Ezzel azt tudom mondani, hogy amikor a békecsászárt olvastam, hogy az van, hogy úgy végződik, hogy nem pontosan idézem, hogy Róma csak próbaváros lesz esetleg. De hát ezek szerint nem lesz, mert hogyha ez így működik, akkor mindig csak próbaváros, pedig Róma a világ közepe volt, főleg Augustus előtt, hát az majdnem, hogy amikor Octavianus ugye beindul, a méltó ugye beindul, és hogy lesz igazi, tehát ezek szerint nem lesz soha igazi Róma, a városok mindig csak próbaváros.
Jó, a darab erő szó van, azt nem adták elő, tehát nem láthatták, hát, nem láthattátok. Rengeteg szereplő kéne hozzá, ez az egyik ok, amit nem adták elő. De annyit hadd meséljek el róla. Ugye az ember, ha ilyen különböző társadalmi formációkat megpróbál megérteni, akkor van két szélső eset, amikor érdemes ábrázolni egy társadalmat. Az egyik eset, amit sokan csinálnak, amikor egy társadalom éppen széthullik. Éppen vége van egy társadalmi formációnak, és darabokra hullik, mert akkor nagyon világosan láthatók egyrészt ennek a széthullásnak az elemei, másrészt az ember elég eredeti módon nyilvánul meg az ilyen helyzetben. Ez határszituáció, ugye, és az írók szeretik a határszituációkat ábrázolni. Ezt gyakran csinálják, én is csináltam. A másik viszont, a másikat nagyon kevesen és ritkán csinálják, amikor a semmiből épül föl egy társadalom, és az elején, amikor fölépül a társadalom, éppen lehet látni, hogy miből mi lesz. Na most a Békecsászár című darabomban egy nagyon elvont és nem valóságos Rómában, ez egy áltörténelmi darab, ez nem igazi történelem, ezt a fölépülését, a semmiből való fölépülését próbáltam megragadni egy társadalomnak. A darab elején abszolút egy ilyen nagy világháború utáni teljes rom helyzet van minden szempontból, és a darab végre fölépül egy működtethető, emberi és kibírhatatlan társadalom. Ugye? Tehát ott egy társadalom fölépülésének a lépcsőfokait követjük, ahogy a vallás töredékekből egy hazug államvallás létrejön, holott általában a fordítottját szoktuk csinálni. Tehát ennyi, ez volt az alapötlete a dolognak, aztán hogy csinál, az már nem tudom, szerencse, meg tehetség kérdés.
Ha már így spontán vagyunk, akkor bele fogok kérdezni. Hát, nem tudom, pont a Békecsászár, ami az úgynevezett posztmodern időszakban nagyon, nem tudom, hogy nem, felett a balfasság, hogy nem vitték színre, mert egyrészt mondok két szempontot, hogy meg is indokoljam, hogy ilyen durván fogalmaztam. Ugye van egy teoretikus, mondtad a határszituáció, tényleg ez egy határszituációban játszódik, állandóan hivatkoznak Michel Foucault-ra, aki azt mondja, hogy a művész lényege, hogy határszituációban van, és onnan látja be az emberi egzisztenciának és a történelem titkainak és folyamatainak a miben létét. Ez az egyik. Hát, ha már posztmodern, hát és akkor így, ez egy abszolút egy végzetes hiba nem színre vinni akkor. A másik posztmodern jelleg jambusokban íródott a dráma. Nagy rész, tehát Shakespeare jambusa, ez architextualitás, ahogy mostanában szokták, az intertextualitás, tehát a szövegköziségnek az egyik válfaja, más szövegekre való utalás, ebben az esetben a szöveg formára való utalás történik meg, nagyon profin, nagyon jól a jambusok kiválóan stimmel, nagyon jó fülhallásod van, lehet egy költő is vagy, és hogy van benne egy a Julius Caesarból egy jelenet például, amit színészek játszanak, tehát egy elidegenítő effektus is van. Hát ezt én nem tudom, a magyar szín, nem akarom most, mert te sokkal jobban tudod a mai színházi intézményrendszernek a mai magyar helyzetét. De hogy erre nem tudtak ugye felfigyelni, amikor ugye itt a most de belemegyek, Kékesi Kunár, én is tudom, Tükörkéknek lázadása, Kékesi Kunár, Árpád, a Márton László, stb. Tehát, hogy ugye, hogy a teátralitás egyre nagyobb érvényű lesz, tehát ez nem lehet akadály. Tehát, hogy sok szereplő van.
De akadály. Ebben 88 szerep van. Az nagyon sok. Ezt 66 színésszel lehetne eljátszani. Hát azért nincs olyan társulat, ugye, amely, nincs olyan három társulat, amiből lesz kijönne, vagy egy. Nem, tulajdonképpen egy esély lett volna, hogyha egy nyári színházban valahol megcsinálják, ugye, az összeszerveznek, nem tudom, néhány előadásra egy ilyen nagy társulat. De tulajdonképpen egy ember akarta megrendezni igazán, a Harag György, aki a Vígszínházban megcsinálta volna, és mondta nekem, hogy hát nagyon izgalmas megkérdezni. De hát közben jött egy győri úribúri, és akkor az meg... Na most utána találkoztam vele, borzasztóan rossz lett az a győri úribúri, mondta, hogy rémes, hogy borzasztó, hogy miért azt csinálta, miért nem, és utána meghalt. Rögtön utána meghalt, kész, ennyi volt. Föl volt kínálva, furcsa módon a Vix Színház foglalkozott vele több évig, például Jancsó Miklósnak föl volt kínálva. Én nem tudom, hogy elolvasta egyáltalán, nem szeretnek a rendezők darabot olvasni, ez a tapasztalatom, pláne a filmrendezők, aztán végül is nem lett megcsinálni. De én ezzel nem csodálkozom. Például nekem jó atyai barátom volt Osztovics Levente, aki az Európai Kiadónak lett aztán végül az igazgatója. Akkor ő még egyszerű szerkesztő volt, és sok színháznál volt dramaturg. Nagyon jó dramaturg volt, sok helye volt. És például ő, mint utólag nekem bevallotta a 90-es években, lebeszélte a Vix Színházat arról, hogy előadják a Békecsászárt, mert meg akart óvni engem egy nagyon nagy bukástól.
Ez még hányban volt?
Hát ez még a 70-es, mikor? Ja. 81, a 80-as évek közepén. És ezt a 90-es években elmondta nekem, és úgy csodálkoztam, hogy milyen kedves a Levente, meg idő meg akar. Én szívesen megbuktam. Az a helyzet, én sokszor buktam meg, de az nem baj. Ez furcsa, hogy ezt mondom. Ezt a jövendő drámaíróknak adom tanácsul. Tudni, a színész nem bukhat meg, az baj. Ha egy színész megbukik, akkor nem fogják foglalkoztatni, akkor baj. Egy rendezőnek a pályáján is egy nagy bukás nem nagyon jó. Leírják, nem foglalkoznak, nem hívják. Egy drámaíróval nincs mit csinálni, mert az ír. Azt nem lehet kiebrudalni a saját íróasztalától. Hát írja tovább a hülyeségét, és lehet, hogy jó lesz egyszer, megint. Tehát nekem volt egy óriási bukásom. Ezt hadd meséljem el. A barátaim hol sápadtan álltak a bemutató után, kint a Nemzeti Színe, akkor még a Blaugruza télen volt ugye a Nemzeti Színház, a Magyar Színházma, és ott halál sápadtan álltak, meg baromira megbukott az esti műsor című darabom, és én vigasztaltam őket 82-re, hogy nem számít, higgyétek el, nem baj. És így remegtek, és teljesen magukon kívülgöttek, őket megvisel. Én már akkor tudtam, hogy nem baj, ha egy drámaíró megbukik. Nekem érdekes volt, mert abból a bukásból tanultam annyit, hogy megírhattam aztán a Csirkefejet. Ha nincs ez a nagy bukásról, akkor nem tudom megírni a Csirkefejet. Tehát nekem jól jött. Tehát tulajdonképpen az Osztovics nem érte, ő nagyon rendes ember volt. Tisztességes, derék, jobb oldali magyar ember volt, és ő engem tényleg óvni akart. Tényleg meg akart óvni a nagy bukástól, én meg nem akarom magam megoldni a nagy bukástól, mert minek? Tehát, de azért nem nagyon kellett lebeszélni. Hát ha nem, nincsen rendező, aki megcsinálna, akkor nincs rendező, akkor nem lehet megcsinálni. Tehát azt tényleg nehéz megcsinálni. Hozzáteszem, hogy itt a magyar színházi nyelv sem olyan. Szóval ez egy nagyon stilizált színház. Ugye a Térei, ő mondta, hogy őrült nagy hatása volt rá, pont a Békecsászár, és ezért kezdett versbe drámát írni. Hát akkor volt értelme. Hát volt értelme. És azóta is versbe írja a darab, hogy hála Isten. Erről jutott eszébe, hogy ez lehet. Na most mindig mindent lehet, ezt elárulom. Ugye az embernek olyan hülyeséget tanítanak, hogy jaj, ma már nem lehet úgy írni, mint a Vörös Marti. Miért ne lehetne? Hát már miért ne lehetne? Szóval ki mondja meg, hogy mit lehet és mit nem lehet? Hát ha jön egy tehetséges ember és úgy ír, mint a Vörös Marti, isteni. Csoda, írjon úgy. Úgy se fog úgy írni pontosan. Hát mondjuk a Juhász Ferenc és a Vörös Marti között van azért rokonság, alkatilag, lelkileg. Hogy ne lehet? És milyen jó, hogy olyat írtam ilyet, nem? Egyébként ez a sárgány fog vetemény. Hát ez mondjuk nem a Vörös Marti talál, ez a Bibliában. Ő is a Bibliából vette. A Biblia tele van ilyen pessimista dolgokkal, hát csak meg kell nézni, hogy Jeremiásék meg a többiek, hogy mit csinálkoznak össze. Ajjaj, hozzájuk képest én egy eminens éltanuló optimista vagyok, ugye? Szóval a Vörös Sándort azért nem tudjuk igazán eljátszani, mert nincs meg hozzá a színházi nyelv. Én arra életem végig nagyon büszke leszek, hogy nálam bukott meg legkevésbé Szolnokon, aki én voltam a direktor, a Kétfejű Fennakad. A legkevésbé, ott is megbukott. Mert nem tudjuk előadni, pedig zseniális remekmű, mert a mi színházi nyelvünk sokkal földhöz ragadottabb, mint a vörösi költészet. Valamiért így alakult. Mi naturalista módon gondolkozunk a színházban, vagy operett. Ez a két nagy szép hagyomány, mind a kettő a naturalizmusi szép hagyomány, az operett is nagyon nagy hagyomány. Egy nagy zenei színház. De azt a fajta költészetet, ami pluszba kéne, azt nem tudja a magyar színház a mai nap. Lehet, hogy egyszer fogja tudni.
Kis lábjegyzettel kezdeném, hogy az esti műsor az valóban hatástörténetileg, szóval a Kulcsár Szabó Ernő is pozitív példának említette az irodalom történetében. Ez egy naturalista című. Olvastam, hogy van ugye ez a rokkant munkás, a mérnök, fent gépelő. Ez egy kicsit ilyen humán értelmiségének tűnt a fent gépelő ember, és a két nő, aki nem szereti a férjét. Most az esti műsorról beszélek, ugye?
Az esti műsor kétszer rendezték meg. Nem volt rosszul megrendezni, nekem mondom. A Szurdi Miklós rendezte a Nemzetibe, és aztán a Szikora János megrendezte Békés Csaba. És nagyon rendesen működtek a színészek. A következő volt a gond. Ez összesen 5 szereplője van. Két középkorú házaspár van, akik fölcserélhetők, és az egyikhez mennek vacsorázni, és nézik a tévéhíradót. És az alapötlet az egyik házaspárnak az a neve, hogy Béla és Bella, a másik házaspár Géza és Gizi. Na most hát ebből már lehet sejteni, hogy ezek sablonfigurák. Tehát ezek semmi értelmeset nem fognak mondani, csak hülyeséget beszélnek össze-vissza. De, és valóban, nem is, ezek szinte megíratlan figurák, de az volt a feladat, az volt kitalálva, hogy ugye elkezdődik egy színházi előadás este 7 óra 10-kor. És hát 7:30-kor van a tévéhíradó, és ezek nézik a tévét, és az volt az ötletem, ez azért 80-as évek eleje. Kicsit furcsa ötlet volt, hogy a valóságos aznap esti tévéhíradót kell nézniük, és erre rögtönözzenek. De most ugye nem olyan egyszerű, ugye, mert hát politikai hírek, meg eredet. Most meg kell mondanom, mindenki nagyon becsületesen rögtönzött, de a legzseniásabb a Mór Marianna volt. Annak olyan hihetetlen gyors agya van, ami még színészben is ritka, pedig láttam már nagyon gyorsan a színészben, és köpte a poénokat az által ismeretlen hírekre. Hát nem lehetett tudni, hogy melyik nap mit adnak a tévéiradóban, és valóságosan be volt kapcsolva az aznap esti tévéiradó. Na most persze a közhelyek alul ki kellett volna derülni, hogy ezeknek az embereknek borzasztó űr van az életük helyén, tehát valami nagyon szörnyű mélységbe kellett volna belepillantanunk, anélkül, hogy az meg lett volna írva, és a végén hazajön az egy a vendéglátóházaspárnak a gyereke, fülhallgató van természetesen a fülén, és halljuk, hogy mi az, és ez volt a legnagyobb fegyverténye a színházi működésem alatt. 1982-ben elértem, hogy a Nemzeti Színház színpadán a Bizottság Együttes Szerelem című száma elhangozzék. Hát abszolút botrány volt, és a Nemzeti Színházba el tudott hangozni. Egyszer nem engedte. Azt mondtam, hogy akkor ne legyen az előadás, semmi nagy. És muszáj, valahogy muszáj volt megcsinálni. És ott nálam hangzott el először ilyen nagy, másfajta nyilvánosság előtt, és nem az én anagramban. És a Bódinak a filmje, ugye, ahol szintén az későbbi volt. Hát én voltam az első, aki... Na, szóval erre büszke vagyok. Na most, ahogy erre reagálnak ottan a szülők, meg hát teljesen kiborulnak tőle, ugye, hát mindenki ismeri ezt a számot. Ez zseniális, nem? Már megint itt van a gyerelem, már megint izzad a gyerelem. Köpni kell, köpni kell. Ez zseniális, csodálatos, minden benne van. Na most, úgy reagált a közönség is. Szóval az, azért nagyon pofán volt a csapat. Ott a Nemzeti Színházban, a Kádár korszak közepén, vagy a vége felé egy kicsit, hát kötni, nyelni nem tudtak. Most ettől még megbukott a dolog, nem ez a lényege. De én megtanultam ebből a következőt, hogy nem szabad a színészekre ekkora terhet rakni. Ez tisztességtelen. Ez drámaíró nem teheti meg. Valószínűleg megteheti, hogyha német színészekkel dolgozik, vagy lengyel színészekkel, vagy esetleg orosz színészekkel. Akik egy borzasztóan intenzív jelenlétre képesek, amire a magyar színész nem ezt tanulja, nem ezt hozza magával. Magyar színészre nem lehet ekkora teret pakolni, az író tessék szíves lenni, írja meg ezeket a szerepeket, és ez az, amitől én a Csirkefejben már megírtam ezeket a mélységeket, azt már el lehetett játszani. De az, hogy csak érzékeltetem, csak a kereteit adom meg, és a többit rábízni szegény színészre, összerogynak alatta. Tehát tulajdonképpen jók voltak a színészek, a rendezők is tisztességesek volt, és mégse tudott így működni a Magyarországon, ez így nem működik. Na, ezt csak azért akartam elmondani, és furcsa, hogy van olyan, hogy egy színházi kultúra, és azon belül van, amit meg tudunk csinálni, és van, amit nem tudunk, és ezzel számolni kell. Az ember sok darabot ír, hogyha elég termékeny, és ezek között vannak jobbak, meg rosszabbak. Én úgy számolom, hogy körülbelül a 10%-a jó annak, amit én darabba írtam, ami nem rossz arány.
Nem több.
Na most tulajdonképpen utólag néha kiderül, hogy amiről én azt hittem, hogy rosszabb, az jobb, és fordítva. Szóval amiről azt hittem, hogy jobb, az utólag kiderül, hogy rosszabb. Amiről beszéltél, hogy a 90-es években nem az a Wirtschaft című darabom, ami ment a József Attila Színházban. Egyébként nem olyan nagyon sokáig, hát 30-szor vagy 35-szor elment. Az olyan, mint egy vidéki színházban, és körülbelül hasonló a közönség réteg is. Én azt nem tartottam nagyon jó darabnak, de hát becsületesnek, meg hát tényleg arról szól, hogy a rendszerváltás után mi lett Magyarországon. Nemrég elolvastam, meg kellett olvasnom, és kiderült, hogy ez egy jobb az a darab, mint ahogy én azt gondoltam. Szóval valahogy, valami olyan dolgok vannak benne, amit akkor én nem is becsültem meg. Csak úgy láttam valamit, hülyeséget leírtam, kiderült, hogy az a jó, amit akkor nem tartottam olyan jónak. Mindenesetre az egyik botrányom ehhez köthető, ezt azért elmesélem, mert jó pofa. Az történt, hogy hát ugye megy az előadás, és nem tudom, hanyadik előadás, és egyszerre, ez a másnap hallottam, hogy az történt, hogy föllázottak a nézők, elkezdtek üvölteni minden, bekiabáltak, leállt az előadás, nem volt, hát én nem voltam jelen, egy írónak nem a színházban van a helye. Hát az író az megírt aztán. De nem volt ott rendező, nem volt ott az igazgató, senki nem volt ott, és az egyik színész, egy jó barátom, nagyszerű színész, az kiállt és mondta a közönségnek, hogy hát engedjék, hogy folytassák meg, ez egy tízét. És a fele, a nyugdíjas bérlet volt, a fele elment a közönségnek, a másik fele ott maradt, jött a szünet után és a fele ott van, egy nagy taps, nagy siker. Na most másnap megjelent a következő, az újságok tele voltak vele, hogy annyira csúnyán beszélnek az én darabjaimban, hogy tüntetett a közönség, és abba kellett hagyni az előadást. Nem hagyták abba, folytották, kettő, nem volt benne csúnya szöveg, ugyanis egy neonáci beszélt a színpadon, Kis Jenő alakította nagyon jól, úgy hívják az alakot, hogy Páter, és leadta a neonáci ideológiáját. Hát mit csináljak én, hogyha van ilyen ideológia, és vannak ilyen emberek, ábrázolom. Hát ezt tudom csinálni. És a szegény nyugdíjasok ezen háborodtak föl, ezt nem bírták el, és nem a csúnya szavakat, hanem a neonáci ideológiát. Na most a következő előadásra bementem, és kíváncsi voltam, hogy mi történik. őrült tömeg, hát híre lett a darabra persze. Ugye a Potrány jót tesz a színháznak, és többnyire fiatalok voltak ott, és lement a neonáci szöveg, és meg se kottyant nekik, és várták a Botrányt. És nem jött a Botrány, szünet volt, és úgy várták, hogy na most mikor lesz, hogy nem volt Botrány, nem semmi. Nekik ez nem volt botrányos. A neonáci szöveg a nyugdíjasokat kiborította, a fiataloknak mi sem volt természetesebb. Ez ilyen. Érdekes tapasztalat volt, ugyanolyan volt az előadás, minden ugyanolyan volt. Hát mit csinál? Hát csak a sajtó hazudik természetesen, a sajtó az a dolga, hogy hazudjon általában, és hát ferdít, mindenféle csinál. De ezt csak azért mondom, hogy a közönség nagyon sokat számít a színházban, hogy ki mire érzékeny. És ha ma megint előadnák, akkor azt hinnék, hogy én ezt most írtam. Pedig ezt 95-ben írtam. Hát már akkor jelen volt minden, hát hogyan lett volna jelen? Hát azért társadalomban olyan gyorsan, nem? Ami jelen van, az csak meg kell mutatni, és akkor ott van a színpad.
Ezzel kapcsolódik ez a Koccanás című drámád, ami, hát nem tudom, nekem az mondtad, hogy a békecsászár is, egyébként így is van, határhelyzetben szól. A Koccanás is a határhelyzetben szól. Ez a jelen történelme. Tényleg egy ilyen közlekedési dugónak a adekvát.
Erre hadd mondjam azt, hogy nagyon jó. Én ugyanis koccantam abban a kereszteződésben. Én voltam hibás. És jó nagyot durantunk, belement. Szóval a sávot váltottam, ott a Salgótarján úgy meg a Hungária körút kereszteződés. Belenéztem ugye a visszapillantóba, de olyan baromi gyorsan jött az a Fiat kis teherautó, Fiat Punto kis teherautó, hogy arra neki mentem. Én voltam hibás, mert nem, nyilván a szög nem volt jó. És akkor ott rendőrök, nem tudom, én fizettem. Tökre ment a kocsim rendben. És pár héttel később ugyanott mentem újra, és akkor eszembe jutott, hogy Atya Isten, de jó hely ez. Meg milyen isteni lenne, hogyha sokan koccannának. Ott az MTK pályával szemben, borzasztó hely, ezt ismerjük, ugye, rémes hely. Az Isten is dráma, illetve film témának teremtette. És akkor elkezdtem utána nézni, hogy volt-e ilyen film vagy dráma a világ, és nem volt. Ezek szerint nem szoktak az írók koccanni, én nem tudom. Pedig tényleg kézenfekvő a dolog, de hogyha nem koccanok, nem jut eszembe.
De az is indokolja meg, hogy itt mire gondoltam, hogy az, amit te mondtál, ez tényleg bekerült a Békecsászár és a Messiások, sőt a Fogság című nagyregény. Ezek mind regény, hogy a Messiások a jövevényből, és ez ugyanaz a helyzetből a fakad, a jelen történelme. Kell egy olyan szituáció, amely vákum. Vákum az olyan, mint a határhelyzet, amiből hirtelen rálátás nyílik azokra a, hát most jobb hiány azt mondom, hogy kódokra, amelyeket az emberek automatikusan csinálnak, de nem tudatosítanak, nem ismerik fel, ugyanaz a helyzet. És ez ugyanaz, ez egy történelmi dráma, a Koccanás.
Azért annyira nem jó az a darab. Tudni, ugye az író arra szerződik, hogy lehetőleg minél mélyebben ábrázolja az embert, mint olyan. Tehát az ember az nincs, de mindenféle emberek azok vannak. A Koccanás nem ábrázol nagyon mélyen. Ezt nem állítanám. Van néhány darabom, ahol mélyebben megyek be a lelkekbe, de igazán mélyen én darabban nem tudtam. Nem vagyok elég tehetséges. Ezt azért tudomásul? Nem, ezt tudomásul kell venni. Igazán mély emberábrázoláson néha egy novellában, meg egy-két regényben voltam képes, akkor sem mindig, tehát folyamatosan nem lehet annyira mélyre menni. Tehát azt azért nem úgy van, hogy ilyen bármikor egy író a Dostojevszkij mélységeket el tudja írni, de hogy tudja, vagy a Shakespeare-i mélységeket. Én aztán végképp nem. Nem. A Shakespeare az el tudta, szóval ő zseni volt, és elképesztő agya volt hozzá. Én darabban nagyon ritkán tudtam igazán mélyre menni. Tehát a Koccanásban én nem is arra törekedtem, mert ismerem, már addigra megismertem a korlátaimat. Minden író jót lesz, hogyha megismeri a korlátaimat. Nem az volt a cél, hogy mélyen ábrázoljam ezeket az embereket, hanem hogy a szituációt értsem meg, és azzal mondjak valamit az egészen. Ezek sablonfigurák, ezek nem mély figurák, ezek egy-egy jelből vannak, és nincs nekik gazdag érzelmi életük, és nincs mélységük, nincs nekik. Ők csak egy-egy karaktervonással vannak ábrázolva, de maga a szituáció, amit se a színházban, se a filmben nem tudnak megcsinálni ma még, szerintem arról szól, hogy rettenetes az a társadalom, amelyikben az ember, az emberi együttműködés, meg az alapvető emberi érzelmek csak egy rendkívüli helyzetben tudnak működni. Mert a normál helyzetből, amikor van a rohanás és a rémes izé, megyünk be ebbe a rendkívüli helyzetbe, amikor koccantak és le kell állni, kialakul egy társadalom, valóban fölépül egy működőképes társadalom, esznek, isznak, árulnak, szerelem szövődik, mindenféle. De sajnos ennek vége lesz, elhárul a dugó, és mindenki megy tovább az őrületbe, magányosan bele. Itt a szituáció értelmezése lehet csak jó, és az egyes figurák nem nagyon mélyek.
Szerintem te mégiscsak, itt most kicsit álszerény volt, te mégiscsak zseniális vagy, mert én annak idején a Bécsi Tamásnál én nem foglalkoztam annyit ezzel a dologgal, a drámával, de valamennyit foglalkoztam egyébként, de ott kiemelt, hogy a dráma lényeg a szituáció egy. Tehát ezt, hogyha ez nagyon jól megvan oldva, tehát ez rendben van, ez nagyon jó, így egy. Kettő, Margócsi István például az írásaiban kiemelte, hogy a komédia delle arte a te munkásságodban szerves alkotó rész. Hát ez akkor így is kell. Hát akkor ez zseniális mégis.
Nyilván egy író onnan lop, ahonnan tud, nem? Hát lopunk. Vagyis hát felhasználjuk a tradíciót, szép szóval. Tehát tanulunk. Hát egyszer tanulunk. Hát ami már jó volt, azt érdemes variálni, mert attól lehet még jó. Ami semmilyen nem volt, abból nehezen lesz jó. Ez a tapasztalat. Tehát nem véletlenül írnak át témákat a nagyírók, mert ami már jó volt, azt variálva még jobbat lehet csinálni belőle. Tehát nulláról nem érdemes elindulni. Nagyon sok rizikó van benne, sok munka van, és nem biztos, hogy sikerül. Na most én megpróbáltam többször is, én végigolvastam Goldoni, mindent, az egész Comédia dell'arte, és nem igazán tudtam lopni. Meg kell mondanom, hogy a Comédia dell'arte valamitől az én számomra nem működött. Lehet, hogy másnak működne, én nem voltam elég jó hozzá. Én próbáltam lefordítani mai alakokra a Comédia dell'artét, és nem sikerült. Lehet, hogy belelátják valakik, én pontosan tudom, hogy nálam nincs pantalon, de nálam ezek nincsenek, ezek a figurák nálam.
Nem tudtam, hogy... az egy kicsit az olyan.
Hát nem, a vállalkozó egy vállalkozó, szóval mondjuk, jó, mindenre rá lehet húzni azt a 4-5 alapfigurát, de én tudom, hogy nem működött nálam. De attól még az irodalmi történészek azt mondanak, amit akarnak.
Akkor most a személyes, amikor a Messiásokat olvastam, elmondom, hogy ha már itt vagyunk, és kicsit visszaélve a dologgal, tehát...
Az jó regény.
Az jó regény, és baromira hatást tett rám, amikor a lengyel, ugye három a lengyel emigrációnak három nagy szárnya van a regényben, lehet több, azt hiszem három, én így vettem ki, ugye, az arisztokrata, a demokrata, és van ez a légiós, ez a Bemapu, aki egyébként, itt rögtön nekem beugrott Petőfi egyébként, hogy egy ilyen kommandós figura volt az ideája, tehát azért, azt a mindenségét, ez egy kicsit, a Petőfi képet is módosítottad, bár ez nincs benne a regényben, de beugrott nálam, mert ő benne. De nem erről akarok most beszélni. De azért van erre is, ha akarsz, akkor erre is reagálj. Tehát van egy ilyen jelenet a regényben. Le akarja téríteni az egyik küldőt, Czartoryszky? Ugyanez a jelenet lejátszódik a pápánál is, amikor rám ugye? És akkor a politikai hatalom felső, hát egyrészt ugye a pápánál ugye tényleg a felső, a másiknál is ezért erősen benne van a dologban. Úgy viselkedik, hogy tényleg, hát itt eljött a legújabb testamentum, azt a mindenit, nagyon jó. Hát nagyon, én abszolút átélem ezt, sőt, megtérítettek itt engem, és amikor becsukja maga mögött az ajtót az illető, kinyitja a íróasztal fiókot, és elolvassa besukó jelentést erről a szektáról, és tehát mindenféle átmenet nélkül ezt is leírod. Hogy ez egy igen, elmebeteg emberek, szektának hozzák föl magukat, orosz kémgyanú, stb. Tehát a két nézőpont egymás mellé van abszolút állítva, az ember, ez egy földrengésszerű dolog. Nekem ez egy nagyon kemény olvasói élményszerű olvasói tapasztalat volt. Szerintem ez egy ez az, amit talán, ez ami nagyon, nagyon jellemző szerintem így rá. Tehát ez a teljes kettős fénytörés. Tehát ugye itt azt hiszem az X-ekben is van ilyen dolog. Tehát, hogy, és bár ez inkább ilyen, nem is annyira, a magyaroknál nem tudom, hogy ez mennyire jön át, ez inkább talán a szlávoknál jobban átjön, a lengyelek, oroszoknál. Egyik tanulmányodban, hogy a Dosztojevszki, pont a Dosztojevszkiről beszéltél, hogy a orosz irodalom funkciója más, az a funkció az nagyon kemény szó, tehát egy alapdolog, tehát más az irodalom. Másként nyúlnak oda, másként olvassák, másképp vesznek le egy könyvet a polcról, és ez elképesztő. Nekem ez egy nagyon kemény dolog volt, és hogy te egy abszolút átéled a paranoiásoknak az egész lelkét, ugyanakkor meg egy ilyen kórházi zárójelentés szerűen is közvetlenül utána. Hogy jön ez benned?
Hát nem bennem van, ez a történet úgy igaz, ahogy leírtam, szóval tulajdonképpen azért is írtam át, hogy még inkább dokumentumregény legyen. Csak annyit mondok, ez a Ram, ugye a főszereplő, egy Gershon Ram nevű figura, egy vilnai zsidó, aki megkeresztelkedik, ennek a mesiásra, vagy álmesiásnak a híve lesz. Ebből a családból származik az Obama elnöknek a főtanácsadója, Jonathan Ram. Ez a család, kérem szépen. A Mihail Rom nevű filmrendező, biztos van, aki ismeri, ebből a családból származik. Ez egy létező nagy nyomdás, minden igaz, ami benne le van írva, annyira igaz, hogy ez a pápa, ez valóban a Ram oda került a pápa elé, és ezeket van, ez le van írva. A Szemenenko nevű lengyel szerzetes, az leírta, hogy mi történt a pápa fogadásán. Hát tényleg fogadta a pápa. Én ilyet nem tudok kitalálni, hogy jön egy őrült zsidó, aki kitért, és bemegy a pápához, és meg akarja téríteni egy Jézus Krisztus inkarnáció hitére. Hát ez hihetetlen. Ilyet én nem tudok kitalálni. Ezt megcsinálták. Tehát nekem csak annyi volt a dolgom, hogy hangszereljem a történetet. Tehát ne szúrjam el. Tehát a hatásokat hagyjam érvényesülni. De valóban ez történt, a Ram meg volt róla győző, tehát megvan a jelentése, amit a misztikus körnek írt a pápának a megtérítéséről. Hát megvan, kiadták a lengyelek, kiadták. És abban ő tényleg meg volt arról győződve, hogy ő meggyőzte a pápát. Miközben a másik oldalról ennek a misztikus körnek az ellenfelei, szintén lengyelek, megírták, hogy a pápának erről mi volt a véleménye. Tehát ezt nekem csak össze kellett szerkeszteni. Hát minden igaz belőle. Az is igaz, hogy a jeruzsálemi zsidókat próbálta megtéríteni ez a Gershon Ram, ugye? És ottan majdnem meglincselték, vagy megkövezték, mert hát eretnekséget. Annyira igaz a dolog, ugye most múlt héten voltam Jeruzsálemben egy ilyen delegációval, és rosszul lettem, és bevitt a mentő egy kórházba, és mindegy, megvizsgáltak. Azonnal persze fizetni. Rögtön fizetni, az az első, hogy fizetni kell. És hát nekem a mobilom visszajelzett, hogy levonták a megfelelő összeget, de nem az összeg az érdekes, hanem hogy nézem, hogy ki vonta le. Bikur Holim a kórház neve, és én ezt 1845-tel kapcsolatban a messiásokban már leírtam. Ez a Bikur Holim azt jelenti, hogy beteglátogató. Ez egy önsegélyező jótékonysági jegylet, és már akkor létezett. Annyira vinnyogtam, hogy mindjárt jobban vettem tőle, hogy hát Istenem, már megvan írva, akkor minek fekszem én ott. Ez remek volt. Na, tehát ez mind igaz, és ilyeneket én nem tudok kitalálni, ilyen őrületeket. Hát én nem tudok kitalálni, hogy egy pasas azt mondja magára, hogy ő Jézus Krisztus inkarnációja.
Sőt, az Isten.
És aztán azt hiszik, hogy ő az Isten, és a Jézus a Mickiewicz. Ugye? És ez olyan, mintha Arany és Petőfi egy mélységesen misztikus, őrült szektának a tagjai lettek volna, életük végéig azok maradtak volna, és a műveikben ez benne lenne. Most képzeljük el. Hát ez egy teljes. Na most ezért kevés művemet ajánlom igazán jó szívvel, ez jó regény. De nem miattam, én csak fegyelmezett voltam, és ami rossz volt, azt kihúztam, és újraírtam, mert az egyszerűen emberileg tűrhetetlen, hogy valami ne legyen jó. De egyébként ebben minden igaz, és ebben egy olyan emberi tudás van, ami nem az enyém, hanem az övék. Szóval ezt én nem a kisujjamból szoptam, ezt ők megérték és megszenvedték. Ebben vannak Dosztojevszki mélységű dolgok, de nem miattam vannak benne, hanem azért, mert ők voltak olyanok. Úgyhogy ezt merem ajánlani, ez tényleg jó regény. ebben valami tényleg kiderül az emberről.
Most itt van ugye Kántás Balázs barátom, aki az egyetemre jár, és hát hogy nyilván Szegedi Masszák Mihály ugye rögtön ezt nem hagynák ki, és én sem fogom kérni, hogy a Kemény Zsigmond utalást a rajongókra, amit te is hogy ez lenne a lényeg. Nem tudom, hogy mennyire hatott rád Kemény Zsigmond, biztos ezek szerint igen. Dosztojevszki is egyértelmű, leírtad, hogy hogyan olvastad ugye a félkegyelműt és a oroszul. De az a lényeg az egészben, hogy téged nem annyira a szereplők érdekelnek, mint inkább a történelmi konstelláció. Ez máshol is olvastam egyébként. Tehát téged ez az alapkód érdekel. Erre most mondjál valamit.
Nem tudom.
Nem tudom. Jó. Tehát hát akkor inkább a személyes olvasási tapasztalatomból indulok ki. Az, hogy ez a vákum. De például miért van az, nekem például Petőfi eszembe jutott, de a Ben miért nem szerepel jobban?
Igen, azért nem, mert ebben a történetben, amit én megírtam, nem volt igazi szerepe. Ugye a bemapó, ami aranyos bemapónk, tulajdonképpen zsoldos volt. Ő annak szolgált, aki megfizette és volt egy igazi lengyel elfogultsága, hogy ahol az oroszokon lehetett ütni, oda ment. Mert az oroszokat gyűlölte. Na most ugye az ő szabadságharcukat 1830-ban, 30-31-ben az oroszok verték le, ugye? És hát nekik el kellett menni, elmenekültek, és akkor a BEM az egyrészt egy ilyen diktátori hatalmat akart megszerezni az emigráció, kiállhatatlan kis pacsi volt, egy ilyen 140 centis ilyen méregzsák. Mindenki gyűlölte a BEM-et, az összes lengyel gyűlölte a BEM-et, főleg a katonák. Ugye? Ő pedig elment Spanyolországba, és leverte a spanyolokat a franciák segítségével. És a BEM-nek volt az ötlete, ezt se sokan tudják, a francia idegen légió. Ez az ő ötlete volt, meg is csinálták a franciák akkor, főleg lengyelekkel, emigráns lengyel katonákkal. Na most a BEM, ahogy harcolt, őt ezért fizették. Azért fizették, hogy leverje a szerencsétlen spanyolokat. Elég rémes történet. Egy szemétállat volt, katona volt, és... Na most utána, 48-ban kitör a magyar szabadság, és a lengyelek idejönnek, mert előre látták, hogy ez az oroszok ellen fordítható. Ők jobban látták, mint a Kossuthék. Ugye a Kossuth a végén meghívja a cárt a magyar trónra. Nem tudom, hogy ez mennyire közismert. Hát borzasztó, hogy mi lett volna, ha a cár elfogadja. Kossuth fölajánlotta a magyar trónt a cárnak. Borzasztó történet. Szerencsénkre nem fogadta el, mert hát akkor régen nem lenne Magyarország. Na most a BEM-ék tudták, hogy az oroszok előbb-utóbb be fognak avatkozni, tehát ők előre provokálták az oroszok. Azért volt itt ennyi lengyel szabadságharcos. Na most ők nem... Szóval ők ott ütöttek az oroszokon, ahol lehetett. Utána mi történik a BEM-mel? Elmegy Törökországba, mert nagyon jól látták előre, hogy ki fog törni a krími háború, ami 1855-ben ki is tört, ugye? És a törökök meg az oroszok háborúztak egymással, és a bemapó, ugye akkor már török néven, az oroszok ellen harcolt, meg is halt aztán, ugye 55 vagy 56-ban meghalt. Tehát a bemapó nem pont olyan, mint ahogy a magyar történetben látszik. A Petőfi nem biztos, hogy tudta mindezt a bemapóról, hogy például a spanyol szabadságharcosokat levette. Ha tudja, akkor nem lesz olyan jobban a bemapóval. Általában a magyarok nem sokat tudtak a lengyelekről, ugye? Figyeltek, tehát 30-31-ben még azért a magyar értelmiséget nagyon megrázta a lengyel felkelés levelése. Vörös Marti emiatt írta, mit írt emiatt? Kérem tiszteltem, mint tanár, volt tanár, a Csongor és Tündét. A Csongor és Tünde az közvetlen reakció a lengyel szabadságharc levelésére. Hogy nincs remény, és csak a szerelem marad, és játszik, mert a politikában, meg a világban nincs remény. Erről szól a Csongor és Tünde, a lengyelek miatt. Tehát akkor odafigyeltek pár évig, utána már nem. Tehát a Petőfi nem biztos, hogy tudta a bemelőjét. Nekem muszáj volt tudni, mert írtam róla.
Hát minden esetben Mickievicsnek a nézetei azok erősen rimbálnak Petőfi nézeteire, hogy a szabadság, mint egy vallás, tehát ugye azért ez egy nagyon... Ez egy, nem Petőfinek a találmánya, ezért ez kijön ebből. Ha már itt a reményeinél tartunk, az fogság. Hát a fogság az ez nagyon komoly és kemény dolog. Hát ez kemény dolog. Nem tudom, de azért is kemény dolog lehet, mert ugye egy széljegyzetekről is címen is megjelent még egy, hát egy füzet, de nem füzet, az teljedelmesen vannál. Tehát ahol benne van a, ugye a főhős nyilván, az, hogy Jézus Krisztus történelmi korában játszódik, ahol a főhős nem Jézus Krisztus, hanem Uriel, aki bevándorolja az akkori lényeges területeket, ugye Róma, Júdea, Alexandria, és ott mindent lát, ugye, mert lehet, hogy rövidlátó, de mégis mindent lát. Jézussal is találkozik a tömlöcben. Én tudom, hogy hát mindenki tudja egyébként, hogy itt neked komoly diskurzusokba, sőt diszkusziókba kellett részt venni ezzel kapcsolatban. Ez még ezek szerint még mindig tart, ez a diszkuszió, tehát, hogy hozzászólnak, és de hogyha igen, hozzászólnak, akkor mik a fő vitapontok?
Hát nyilván hozzászólnak, és teljesen elfogadom az ő szempontjukat, nekem más a szempontom. Én nem vagyok hívő, nem vagyok vallásos, és nyilvánvaló, hogy egy ilyen történetről a vallásos hívő ember más gondol. Tehát máshonnan közelíti meg, mint én. Én kétségkívül itt valóban, szóval itt elismerem mindazt, amit mondasz, lehet, hogy már korábban is teljesen igaz. Én nem látok rá magamra annyira. Tehát lehet, hogy mindezt jobban látod, mint én, de itt valóban abból indultam ki, hogy engem az kezdett érdekelni, hogy milyen történelmi körülmények okozták, hogy kialakult a kereszténység, és hogy ilyen szélsebesen elterjedt. Ez érdekelt. Tehát az a világ, azok a körülmények, amelyek között ez a vallás kialakulhatott. Na most egy vallásos embernek nem ez a szempontja természetesen, hogyha valaki Jézusban hisz, és hát sok keresztény ugye a vallásától, tehát sokféle kereszténység van, de minden keresztény abban hisz, hogy Jézus Isten volt, Isten fia, mindegy, hogy fogalmazzák, aki meghalt az emberiségét, és föltámadt az emberiség, és az eljövetele újra esedik. Na most ez történelmen kívüli szempont, tehát teljesen más, mint az enyém, ez a hívő ember szempontja. És nyilvánvaló, hogy a hívő ember ezen a regényen, ami azért közel van ehhez a dologhoz, hát hiszen a forrásvidéke, más fog számon kérni. Olyasmit kér számon, amit én nem tudok neki megadni. Mert az én szemléletem történelmi, az ővé pedig metafizikus. És a két szemlélet között nincsen átjárás. Én elfogadom, hogy ők ezt így gondolják, és elfogadom, hogyha ezzel kapcsolatban neki kifogásuk van. Én erre csak azt tudom mondani, hogy én a legnagyobb tisztelettel kezeltem a vallást, és Jézus Krisztusról semmi rosszat nem lehet találni a regényben. Ez őket nem elégíti ki természetesen, ezt is megértem, és számon kérnek olyan Jézus képeket, amelyeket a megfelelő vallások kínáltak nekik, ami az ő lelkükben él. Én ezt nem tudom megadni, mert mondom, én vallástalan vagyok, és engem, hát de muszáj volt belerakni. Szóval egyszerűen gyáva írónak tartottam volna magam, hogyha a főhős nem hozom össze Jézussal, legalább egy jelenetben. Szóval azt nem lehet, hogy ne hozzam össze.
De nem csak Jézus figurája egyébként, tudom, hogy ezt hozzák két ki, de én mondok egy még egyet, hát Caligula figurája. Hát Caligulát egy Camus után, egy egzisztencialista hős, vagy elmebeteg. A te regényedben egy nagyon is raffinált, okos embernek van. Erről is mondjam.
Nyilván, hogy az ember mindent elolvassa, mindent tud olvasni. De azért a fontosak az igazi források. Tehát azok a források a fontosak, amelyekből mindenki dolgozott. Nekem az igazi források összevetéséből ez a Caligula kép alakult ki, hogy hát számomról nem volt őrült meg, de hogy volt őrült, nagyon okosan gondolkozott, és majdnem sikerült neki. Majdnem sikerült neki. Ő világosan, én úgy látom, de a korabeli történeti leírásokból, meg szóval a korabeli anyagokból látom úgy, hogy ő nagyon nagy koncepcióba gondolkozott, ő abban gondolkozott, hogy úgy tud megszabadulni a szenátustól, a római szenátustól, amelyeknek ugyan nagyon kicsi volt a hatalma, de mégis volt, hogy áthelyezi a birodalomnak a fővárosát Alexandriába. Na most ez az ötlet tulajdonképpen már korábbi, ezt is írom, hogy már korábban fölmerült, és majdnem sikerült a Caligulának ezt megcsinálni, és utána pár évtized múlva megcsinálták. Hát így lett a Vespasianus császár ezzel az ötlettel.
hogy Alexandriából. Már a Vitellius megpróbálta csinálni a dolgot, és a Pilátuszt is ezért intézte el, mindegy. Nekem ez derült ki, és hát elkezdtem gondolkozni, hogy miért gondolták, hogy őrült. Azért, mert nem az egészben gondolkoztak. Ugye a történészek általában egy szakterületnek a történészei. Én nem tudok többet, mint a történészek. Nyilván egy részletben kevesebbet tudok náluk. Csak én az egészet néztem meg. Egy római korral foglalkozó történész nézi Rómát, és nem nagyon érdeklik a provinciák. Nem érdekel. Maximum még tudja, hogy Alexandriában volt a kereskedelem központja, kész. Ha valaki a Jézus történetet, a Jézus szektát kutatja, akkor csak Jeruzsálem meg a környéke érdekes neki, Rómával már nem foglalkozik. A görög történészek, a korabeli Görögországban, maximum az jut eszükbe, hogy a Néró ott járt Görögországban, nem sokkal a halála előtt, meg ilyenek. Én az egészet néztem, mert úgy gondoltam, hogy az egész összefüggés. Az egy világpolitikai rendszer volt már, akkor olyan, mint a mai, és nem, hogy ezeket a komponenseket nem lehet kihagyni, de a perzsákat sem lehet kihagyni. Nem sok van a perzsákról, ugye az a pártus birodalom, nem sok van a regényben. De nekem föl kellett fognom, hogy miért nem avatkozott be a pártus birodalom a zsidó háborúba, a zsidók oldalán. Tudik, borzasztó könnyen elmehettek volna egész Alexandriáig, és egész Görögországa a perzsáké lehetett volna, ha beavatkoznak. És azért nem avatkoztak be, mert eleve volt egy zsidó kisebbségük, és hogyha lenyelik ezt az egész területet, akkor a zsidók többségbe kerültek volna a perzsa birodalomban, és ezt nem akarták. Jobb, hogyha a rómaiak legyilkolják a zsidókat, inkább nem szereznek területet. Érdekes. Érdekes, ezt sokan megcsinálták később, még a második világháborúban is. Szerintem ezért nem bombázták le Auschwitzot, pedig megtették volna. Tehát ez a fajta hatalmi gondolkodás újra meg újra fölmerül, és én így jutottam odáig, hogy nem volt buta ember a Caligula. Úgy tett, mintha, meg őrjöngött jobban. Azért tudnak ezek színészkedni. Hát rokon szakma, ugye? Politikus és szín, abszolút ripacs. Ripacséri az egész. Mindig a ripacsok mentek politikusnak is, meg színésznek is. Úgyhogy tudta, hogy mit csinál. Okos fiú volt.
Hát ez egy kicsit hasonlít ahhoz, ami a Messiásokban van, amikor rám beszélget az angol tőkéssel, és elmondja, hogy a angol konzervativizmus az egyáltalán nem konzervativizmus, hanem azért támogatják az ortodoxokat, mert hogy Angliának ez jobb van jön. Azt akarom, hogy állj elő a farbával, kivel értesz? Ramvé, úgy néz ki, hogy te Rammal értesz egyet.
De azt én nem tudom, de erről a, ugye ott egy titkár úr van, aki tart egy ilyen briefinget, egy rövid felvilágosítást tart a Rammal. Ez azért kerül bele a Messiásokba, ez fikció, ez a része fikció, ezt bevallom. Férfiasan nem tudom, hogy kivel beszélt a Ramma Angliában, erre nincs forrás. De 1984-ben voltam először Amerikában, és ott én részesültem egy ilyen briefingben. Az egyik derék és nagyon neves és nagyon okos magyar emigráns, 56-os emigráns, hárman vagy négyen voltunk ösztöndíjasok, és Columbia Egyetem, és akkor oda jött a 9. emeletre, ahol mi ösztöndíjasok voltunk, és azt mondta, gyere ebédelni. És lementünk ebédelni, és tartott nekem Amerikáról egy briefinget. Ugye Amerikában divat ebédelni, és közben intézni az üzleti meg egyéb ügyeket, ez tarthatott olyan egy órát. Többet tudta meg Amerikáról, mint kötetek százaiból. És nagyon-nagyon hasznos volt nekem, és tulajdonképpen az ő az egy igazi politikus szöveg volt, hát ő dolgozott a State Departmentnek, meg egy nagy ember, és magyarul beszélt tökéletesen egyébként, beszéltett volna angolul is, mindegy, de tulajdonképpen látszólag cinikus szöveg volt, de nem cinikus volt a szöveg, hanem őszinte. Őszinte. A politika így működik. És ezért került a Messiások bele ez a jelenet.
Ez hasonlít?
Hasonlít. Nagyon hasonlít, mert én is részesültem egy ilyenbe. És néha tisztességesen megmondják, hogy mi az igazság. Na most, amit ez az angol óra Messiásokban elmond, az elég fontos. Azért is kellett belerakni, nem miattam, hogy én is részesültem egy ilyenbe valaha, mert mindegy. Mert ez az igazság. Ugye az van elterjedve a nemzetközi zsidó és nem zsidó irodalomban, hogy a Theodor Herzl, aki amúgy a Hertai Jenőnek az unoka öccse, hogy azt találta föl a cionizmust. Nem kérem szépen, évtizedekkel korábban Anglia találta föl a cionizmust, és nyomta be oda a zsidókat a törökökkel szemben. Tehát ez az egész hercőféle dolog, ez már egy ausztriai reakció volt az angolok nyomulására, mert Ausztria is be akart nyomulni. Ennek volt a zsoldos katonája, a Theodor Herzl, ugye úgy van számon tartva, mint Izrael állam megálmodója, ugyan kérem, az angolok álmodták meg a törökökkel szemben. És aztán ezt a dolgot átvette Amerika a többiekkel szemben. Úgyhogy nem stimmelnek ezek a dolgok, tehát az történelmileg igaz, amit ez a pasas mond, és ez az 1840-es évek, amikor ezt elmondja. Az 1820-as években már ez az angol politika irányzat megvolt, hogy behívni a zsidókat, megcsinálni a zsidó államot, és azzal a törököket kiűzni onnan.